Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Mai történetünkben egy olyan vállalkozás vezetőjét ismerhetitek meg, ahol a kreativitás áll a működés középpontjában. Arról beszélgetünk, hogy lehet megteremteni és megtartani annak a feltételeit, hogy ne csak nevükben, hanem mindennapjaikban és munkáikban is valóban a szó eredeti értelmében legyenek kreatívok. Milyen vezetési és szervezeti kultúra az, amelyik elvezet ide, és mit jelent az, ha a cég első embere és társtulajdonosa azt mondja, sokkal erősebben hiszek a competitionben, amikor akár a versenytársakkal együttműködve érünk el valamit, mint a competitionben. Mai vendégünk Tischler Márk, az Univerzum 8 ZRT vezérigazgatója és társtulajdonosa.
Szia Igor, örülök, hogy itt lehetek.
21. századi kihívások és megoldások a dokumentumkezelésben.
Hú, ez erős felütés.
Ismerős ez a cím?
Igen.
Hogy kapcsolódik ez a cím hozzá?
Ez nagyon érdekes, nagyon sok mindennel foglalkoztam, ami digitális dolog, vagy akár szövegszerkesztés, és ez a műcím, amit felolvastál, ez egy korábbi projektem, ahol én szerkesztőként vettem részt egy könyvnek az elkészítésében. Itt felkértek, hogy segítsek egy ilyen típusú anyagnak az összeállítását és felügyeletét.
De te informatikus vagy?
Nem, én nem informatikus vagyok. Édesanyám gyakran szokta ezt emlegetni a barátnőinek, hogy én rendszergazda vagy informatikus lennék, de nem. Én közgazdász vagyok, illetve marketing szakképesítéssel is rendelkezem, és ennek ellenére az egyik szerelmem az informatika és a digitális megoldások, ezért is dolgoztam nagyon sokáig egy ilyen cégnél.
De most várját, a közgazdászként dolgozol, vagy közgazdászként végig?
Közgazdászként végeztem.
Egyik szerelmet, tehát az egy ilyen side oldalt projekt az informatika, vagy
igen,
úgy
de
éreztem, hogy ez az életed?
Értsd úgy, hogy én nem vagyok fejlesztő, nem vagyok benne a rendszerekbe komoly szinten, de ez az egész éra, ez az egész iparág engem a mai napig érdekel, annak ellenére, hogy nem feltétlenül ebben dolgozunk, kreatív ügynökségként, bár vannak fejlesztési megoldásaink is.
Mai napig, azaz mikortól? Nem mondd azt, hogy gyerekkoromtól fogva informatikus akartam lenni.
Ha azt nézzük, hogy a videójáték szeretete, ami a másik szerelmem, az már azért kisgyerekkorom óta elkezdődött, akkor nyilván ez volt az a bevezető téma, amivel én közel kerültem az informatika világához, vagy hát a számítástechnikához. Hát
a videójátéka nagyon sokan játszanak. Hogy mentél tovább innen?
Inkább hogy kezdtem? Én Commodore 64-jel kezdtem a videójátékos pályafutásomat, és itt nem csak a játszás érdekelt, hanem kicsit a rendszer ismerete is, úgyhogy például programozói szakkörre jelentkeztem már alsós koromban, aztán később is. Nagyon gyorsan rájöttem, hogy ez nem az a terület, ami engem mélyebben érdekel, de egészen olyan szinten benne maradtam azért a videójátékokon túl ebben a sztoriban, hogy akár saját hálózatot építettünk, később a fél utcát bekötöttük egy coax kábeles rendszerbe, nyilván azért, hogy együtt tudjunk játszani.
Ez a gamifikáció, ez egy kicsit olyan misztikusan hangzik, mert mindenki sejt valamit mögötte, de arra beszéljünk. Ez onnan van, hogy szereted a videójátékot? Tehát ilyen egyszerű direkt az összefüggés?
Lehetne
ugye
innen is
eredeszt. A hallgató kedvéért, aki nem tudja, az azt jelenti, hogy problémákat, marketing feladatokat játékba csomagolva oldatok meg.
Vagy játékosítva megoldani. Igazából itt talán a fő fogalma ez, hogy játékosított elemekkel megoldani olyan szituációkat, problémákat, olyan környezetben, ami tipikusan nem egy laza környezet, például egy üzleti folyamat.
Mondj erre egy példát, hogy mindenki értse.
Például, hogyha maradunk a marketingnél, akkor egy ügyfelünknek abban tudunk segíteni játékosítással.
Ez hogy mit jelent?
Hogy például könnyebben találjon új dolgozókat, vagy akár a gyakornoki programjába segítsünk toborozni fiatal hallgatókat.
Hogyan kell játékosítani a toborzást?
Ennek lehet több oldala. Például az, hogy fejlesztünk erre a célra dedikált webapplikációs játékot, ami sikeresen bevonza mondjuk egy standhoz a prosperált jelentkezőket, ezáltal megtörténik az a párbeszéd, hogy az adott cég egyáltalán le tudjon ülni egy jelentkezővel. Lehet enélkül oda sem mennének mondjuk egy állásbőrzén egy standhoz.
Mit használtok ki? Ugye azt szokták mondani, hogy az ember alapvetően egy játékos lény, ugye Homo ludens, erről született is egy szociológiai írások, sőt nem, talán nem egy. Tehát amikor terveztek egy játékot, akkor ebből indultok ki? Vagy ez hogy megy?
Igazából folyamat...
Azért kérdezem, mert bizonyos téren nekem a játék furcsa és idegen. Mondjuk egy toborzásnál. Uh-huh. Hogy akkor én ezt vehetem-e komolyan? A tanulásnál a játék, adódik magától a belátás, hogy egy ismeret elsajátításban a játék az segít. De egy toborzásnál miért segít? Vagy miért segít abban, hogy megvegyek valamit?
Pszichológiai oldalról közelítsünk, vannak olyan tézisek, például a Bartle-féle játékos elemzés vagy játékos típusok, ennek utána lehet nézni, négyféle ilyen játékos típust határoz meg alapvetően, ezek közül például az egyik a versengő típus, és akkor tudjuk, hogy a játékosoknak vagy a felhasználóknak egy bizonyos része versengő lesz. Őket az fogja motiválni, hogy az elért eredményeiket meg tudják nézni, vagy másokkal össze tudják hasonlítani.
Tehát amikor tervezitek a játékot, akkor ezt már mind tudjátok, és
így ne csak játékba gondolkodj, vagy gondolkodj, hanem folyamatokban. Tehát itt nem feltétlenül az a végtermék, hogy egy webes játékot, tehát a szószoros értelmében egy mobil játékot fejlesztünk. Itt nem csak az lehet, hanem játékos elemeket használunk, olyan elemeket, olyan mechanikákat, olyan folyamatrendszereket, amiket amúgy tipikusan valamilyen játékszituációban használnának az emberek.
Hogy kapcsolódtál te be ebbe az egész, mondjuk egy gaming iparban? Mert ha jól emlékszem, akkor elkezdtél e-sporttal is foglalkozni.
Pontosan.
Sőt, igazi sporttal. Mert
igen.
Több mint 2,5 évtizedig kézilabdáztál. És ugye nekem nagyon furcsa, hogy egy sportoló, ráadásul egy jó színvonalon, úgy hirtelen így bekapcsolódik az e-sportba, aztán így az átmegy gamingbe. Szóval hogy van ez az összefüggés?
Ez azért nem volt olyan hirtelen. Igen, 25 évig kézilabdáztam versenyszerűen, én MB2-be játszottam. Volt olyan időszak tini koromban, amikor válogatott kerettagságig is jutottam kézilabdában. És emellett, ahogy említettem, az egyik szerelmem a videójátékok, és ezeknek a közösségbe való játszása. Innen azért egyenes arányba jött, hogy vannak olyan játékok, amiket versenyszerűen lehet játszani. Én is versengő típus vagyok, nyilván a kézilabda is egy ilyen közeg, úgyhogy én kerestem is azokat a játékokat, ahol többen tudunk játszani, akár egymás ellen, akár sok ember ellen, és így belecsöppentem egy ilyen világba is, hogy ennek az egész videójátékozásnak van egy kompetitív része. Én sose voltam igazán komoly...
A videójáték eleve kompetitív.
Nem hát, feltétlenül.
Nyilván mondjuk egy repülés szimulátor nem, de azért nagyon sok videójáték harc, vagy valamilyen feladat megoldása, pontok kell gyűjteni, és akkor látszik a Hall of Fame, szóval
igen,
abban
igen,
mindig
igen, igen.
Benne van a verseny.
De nem véletlenül, pont ez, amit mondtam, hogy vannak olyan játékosok, akiket kifejezetten ez motivál, hogy valamilyen versengést ők kiélhessenek egy videójátékban is, akár vagy egy folyamatban. A videójátékok egy nagy része, az lehet kalandjáték, lehet logikai játék, lehet szimulációs játék. Nem mindig arról fog szólni, hogy te hány pontot érsz el, vagy hogy hogyan versengél másokkal, vagy hogyan győz le másokat. Sokszor akár arról szól, hogy hogyan győz le a játékot, és ezt egyedül is lehet végezni.
Hát igen, a gép ellen a legizgalmasabb. Mert az
nem feltétlenül valakinek az a legizgalmasabb, hogy másokat hogy tud legyőzni, más emberi játékosokat.
Te miért vagy versengő? Mit jelent ez neked? Mert így könnyedén mondtad, ó, hát én versengő típus vagyok.
Igen, mert azt gondoltam, hogyha arra visszakötök, hogy kézilabdáztam, és hát nyilván ez egy versenysport, akkor ebből egyenesen következik, hogy versengő vagyok. Teljesen jogos a kérdésed. Azt hiszem, ez inkább...
Én is kézilabdáztam, és nem feltétlenül én nem sokáig ugyan, azt hiszem 5-6 évig, de nem érzem magam ilyen szempontból versengőnek, sőt, teniszezem, és hát nyilván úgy megy fel az ember a pályára, hogy nem veszteni szeretne. De ettől még nem úgy határozom meg magam, mint versengő típus.
Értelek. Azt hiszem, ez nekem onnan jött, hogy a kompetenciáimat, vagy a tudásomat több szinten is, vagy több layerbe szeretném megmutatni, és ennek az egyik része az, hogy én igenis nem mondanám magam mindenáron törekvőnek, de törekszem arra, hogy mondjuk egy versenyszituációba tudjak nyerni.
Hát de nyilván nem önmagáért, hanem ezek szerint neked fontos a győzelem, mert a versenyben vannak vesztesek, meg győztesek.
Igazad van, azért az nem mindegy, hogy hogyan leszek győztes, vagy hogyan leszünk győztesek.
De fontos a győzelem?
De fontos a győzelem, igen.
Miért? Mi múlik azon, hogy te nem az első vagy, hanem a második, netán a harmadik?
Egyfajta önigazolás, visszaigazolás, a beletett energiának a visszamérése, mindegy is, hogy miről beszélünk. Tehát, hogy lássam azt, nyilván itt van egy belső motiváció, meg egy külső tényező is. Azt hiszem, hogy ahogy érek vagy idősödök, a külső visszajelzések talán kevésbé számítanak, és egyre többet ér az, hogy én mit gondolok arról a teljesítményről. Tehát sokszor ez egy magammal való viaskodás, vagy egy saját magamba lévő küzdelem, hogy ha én azt érzem, hogy ennél többre is vagyok képes, vagy több mindent is elérhetek, akkor azért harcolni fogok, és többet fogok érte tenni.
Azért kérdezem ezt, azért nem szeretnék nagyon leragadni ezen a versengésen, de egy vállalkozásnak ez az alapeleme. Nem tudom, hogy lehet-e vállalkozást versengő szellem nélkül csinálni. Győzni kell tudni, akarni.
Én ezt az elmúlt években próbálom azért áttransformálni ezt az energiát. Tehát az, hogy a magánéletben én hogyan viszonyulok egyes szituációkhoz, nyilván az is változott, de most maradjunk akkor annál, hogy én versengő vagyok. A vállalkozásban ezt kicsit másképpen látom a cégünknél, sokkal erősebben hiszek a competition-be, amikor akár versenytársakkal együttműködve érünk el közösen valamit.
Tehát miért hiszel ebben erősebben?
Azt hiszem, hogy ha visszatérünk a kézilabdába is, az egy nagyon felemelő élmény, amikor akár a csapattársakkal együtt harcolva érünk el valamit, tehát a maga kooperáció meg történik, akár még úgy is, hogy ez mondjuk valamilyen válogatott csapat, és közben azok, akikkel én elérek közös célokat, amúgy a hétköznapokban egy másik csapatnak a részei, és sokszor versenytársakként lépünk fel, most kézilabdába visszanyúlva, de hogy itt is valahogy ugyanez van, hogy nekem például magasabb motiváció az, hogy közösen érjünk el sikert, mint hogyha én érek el valamilyen sikert.
Már a versenytársakra gondolsz, hogy közösen velük?
Akár igen, tehát nekem, én sokkal jobban szeretem azokat a projekteket, amiben egy ügyfélnél másokkal együtt tudunk dolgozni, és egész más szintű szolgáltatást tudunk nyújtani, mint hogyha csak a saját kompetenciáinkkal megyünk.
És mi van ezzel, ebben az esetben azzal, hogy a győztes viszi el a projektet, ő keres a legtöbbet, tehát a gazdasági túlélés az azon múlik, hogy győzze.
Nem minden esetben, mert megint csak, hogyha együtt csinálunk dolgokat, akkor ott persze lehet egy fővállalkozó, attól még, ha olyan szellemiségbe dolgozik egy ilyen projektbe több cég, akkor ott a végén annak kell kikerekednie, hogy mindenki jól járjon, kezdve a megbízóval.
Számomra új, hiszen alapból egy vállalkozás vezetője azt mondja, hogy ide nekem az oroszlánt, és majd én mindent elintézek.
Igen, csak nagyon egyedül marad az ember a végén. Lesznek olyan feladatok mindig.
Próbáltad ezt már egyébként?
Amikor még nem volt ennyi tapasztalatom, akkor talán innen indultunk, igen.
És mi fordított át?
A piacismeret, a tapasztalás az, hogy mennyivel nagyobb ez a világ, mondjuk az, hogy vállalkozói lét, annál, mint amit hagyományosan gondolunk, hogy akkor van egy vállalkozás, ami sikerre éhes, és akkor majd ő egyedül kiforgatja a világot a sarkából. Ennél ez sokkal többről szól, legalábbis számomra. Tehát pont ez, amit mondtam, hogy nekem nagyobb motiváció erő az, hogyha sokan sok mindenen tudunk dolgozni, és egymástól tanulunk, és egymást támogatjuk. Megint csak visszanyúlva kicsit a sportba, vagy az életemnek más részeihez. Nekem motiválóbb sokszor az, hogy együtt érjünk el célokat, vagy támogathassunk másokat, emeljünk fel másokat, vagy tanítsunk meg másokat, mert ezt úgyis visszakapjuk, mint az, hogy én egyedül érjek el sikereket. És ez ugyanúgy a céges életünkre is lefordítható. Ha együtt tudunk jó dolgokat csinálni másokkal, akik lehet, hogy más helyzetbe versenytársak, akkor szerintem az mindig egyel előrébb való. Olyan dolgokat lehet így elérni, amire a piac még nem számított, és hogyha meghökkentő, élményszerű dolgokat csinálunk, az szerintem a legtöbbször sikerre van ítélve.
Nekem így, ahogy beszélsz, persze ez egy új szemlélet, hiszen amennyire én tájékozott vagyok, azért nyugaton a kooperáció az üzleti életben is egyre nagyobb teret hódít. Szervezeten belül meg még inkább. Valahol egyébként nekem felfedezünk egy olyan újdonságot, ami az emberiség történeténél kezdődött, hiszen hogyha nem működnek együtt, nem tudják elejteni a mamutot. Tehát ilyen nagyon
atavisztikus
gyökerei
van. Gondold el, hogyha mondjuk a mamutnál lettek volna még négyszer akkora emlősök, amihez egy törzs nem lett volna elég, akkor a konkurens törzsel a nap végén valószínűleg szövetkeztünk volna. A az idő nagy részében konkurens törzsekről beszélünk, mert a kartfogó tigrist azt külön-külön is el tudják ejteni, meg a normál méretű mamutot, de ott vannak a még nagyobb vadak, amit csak együtt tudnak legyőzni, megosztoznak a zsákmányon, és aztán mindenki visszatér kicsit a saját életéhez, de ott egy másik szintre jutott volna a törzsi lét, és az egész szociális közösségnek is egy új formája kialakulhatott volna.
Igen, és hogy ez tartós maradjon, azt hiszem Yuval Harari említi az egyik könyvében, azt hiszem a Homo Sapiensben, de hát elnézést, hogyha nem jól mondom a címet. Ő azt mondja, hogy ezek a csoportok akkor tudnak növekedni, hogyha jó történetük van, amihez minél többen tudnak csatlakozni. Ez egy kicsit elcsépelten hangzik, hogy persze fontos a sztori, de mégis fontos a sztori lényegileg, tehát belülről tudják az emberek elfogadni. Mi a te sztorid? Amihez, mert te egy vezető vagy, egy tulajdonos vagy, és a te sztoridhoz kell csatlakoznia a munkatársaidnak, vagy a tulajdonostársaidnak, vagy a te sztoridhoz kell, vagy a cégnek önálló sztoridhoz.
Nagyon jó a kérdésed. A mi esetünkben én azt hiszem, hogy ez nagyon jól működik, hogy az a lelkesedés, amivel én rajongani tudok helyzetekért, projektért, szemléletért, stratégiáért, azt át tudom ragasztani másokra. Ha ezt jól csináljuk, és ez kulturálisan is megfelelő közegben van, akkor ezt magukénak fogják mások is érezni, és akkor a közös célt azt nem kell túlmagyarázni.
Ez érdekes, mert most, amit most mondtál, az azt jelenti, hogy ugye van egy kisugárzásról beszéltél, tehát egy hatásról, aki mondjuk egy olyan vezető, neveztetünk, karizmatikus, de nyilván ez egy erős szó, de egy hatással bíró vezetőről beszélgetünk. Maga a sztori azonban mi? Mert te most a mechanizmust mondod el, hogy te kellő lelkesedéssel tudod átadni a sztoridat. Mi az, ami működik azon túl, hogy meggyőző erőd van? Mi a magja?
Értelek. A kezdeti sztorim az volt, hogy egy újfajta megközelítést tudjak a marketing világába hozni, mégpedig azt, hogy videójátékos projektekkel Y-Z generációt tudjunk aktivizálni. Innen indultunk. Az első célcsoportunk azok a marketing vezetők, vagy HR vezetők. Az ő cégüknek a célcsoportja lesz valójában, mondjuk azt, hogy az Y-Z generáció. Én nem gondolom, hogy én generációkutató vagy tudós lennék, azt viszont látjuk saját tapasztalásból és a projektjeink sikerességéből, hogy vannak olyan ötleteink, tevékenységeink, akár csak maradjunk a gamifikációnál, amivel tényleg elérjük és hatékonyan aktivizáljuk őket. Vannak kutatásaink, és vannak nemzetközi kutatások is, amik azt mondják, hogy legpesszimistább értelembe is számolva az Y és Z generációnak a 40%-a az videójátékos dolgokra affinis. És itt nem mindig arra kell gondolni, hogy akkor én leültetem őket fifázni vagy játszani, hanem kanyarodjunk vissza a gamifikációhoz. Ha én olyan recruitment folyamatot hozok egy cégnek,
toborzási folyamatot,
aminek vannak játékos elemei, akkor könnyebben fogjuk bevonzani azokat a fiatalokat, akiket szeretne az a cég elérni. De ez egy szolgáltatás, vagy egy termékmarketing esetében is tud így működni. A következő években folyamatosan multigenerációs problémáink lesznek, és ez egy állandó tényező. Itt szerintem nem azon kell problémázni, hogy az adott éppen aktuális generáció milyen, hanem milyen megoldásaink vannak arra, hogy azt a 3-4 típusú generációt, akik együtt dolgoznak egy szervezetben, őket hogyan közelítsük egymáshoz. És mindegy, hogy most beszélünk erről, vagy 20 év múlva, és felgyorsulnak a generációs különbségek, ahogy Krisztián is mondja, hogy a technológia előre haladtával akár ez fel is gyorsulhat, vagy megváltozik. Korábban 20-30 éves generációs váltásokról beszéltünk, most már 10 évnél vagyunk nagyjából, megváltoznak a felhasználói, vagy fogyasztói szokások, vagy szociális szokások, vagy kulturális szokások, ez alapján egy HR csapatnak, vagy egy szervezetnek igenis fel kell készülnie arra, hogy egy következő toborzási hullámba egészen más típusú emberekkel fognak találkozni. Így szerintem a rugalmasság, az alkalmazó képesség, vagy alkalmazkodó képesség az eszenciális mind a két oldalról.
Ez egy jó hangzó követelmény, de ehhez az is kell, hogy az illetők, tehát mondjuk rugalmasak legyenek és alkalmazkodjanak, stabilak legyenek belül. Erről te mit gondolsz, és ez hogy sikerül nálatok?
Erre most kettő gondolatom van. Az egyik az, hogy fejétől bűzlik a hal. Tehát, hogyha én, ahogy mondtad, stabil vagyok, magabiztos vagyok, és a másik gondolatom a transzparens kommunikáció, hogyha én tudok tisztán kommunikálni és őszintén, akkor kevésbé hozunk létre bizonytalan helyzeteket. Ha megvan ez a nyitottság és transzparencia felülről, vezetői szintről, a kollégák, dolgozók felé, akkor ők is nyitottabbá válnak arra, hogy elmondják azokat a kétségeket, vagy bizonytalanságokat, amik gyötrik őket, és ha ezt már tudják verbalizálni, és olyan a közeg, olyan a kultúra az adott szervezetben, akkor sokkal könnyebben ezeket meg lehet oldani.
És erre hogy jöttél rá?
Ezekre nem én jöttem rá. Ezeket én olvastam, hallottam, másoktól ellestem. Meséltek nekem, hogy az ő cégüknél ez hogy működik, mi az, ami működik jól, mi az, ami nem. Én próbálok nagyon nyitott füllel járni, én nem hiszem, hogy bármiben mi feltaláltuk volna a spanyol viaszt. Szerintem jól kell adaptálni máshol már jól működő dolgokat, vagy elég nyitottnak lenni, befogadónak lenni, hogy ezeket te is tudjad használni.
Most egy kis szünet jön, de néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Tischler Márkkal, az Univerzum 8 vezérigazgatójával.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.